Művészbecsület. Egyes. Az író harmadik hete dolgozott a drámán. Három hete visszavonultan élt, nem érintkezett senkivel, a botrány, ami ezt a kényszer egyedüllétet előidézte, nagyon alkalmasan érkezett, irodalmi szempontból. Egyéb szempontokból egészen úgy hatott az íróra, mint ahogy akármilyen közönséges emberre hatott volna. Mikor az emlékezetes estén a nagy étterem asztalánál megjelent az oroszlánvadász, és szó nélkül karonfogta sárga hajú nőt, egyéb iránt jogos és régi tulajdonát, miközben a megrendült írót kézzel megütötte, akkor az író egy pillanatra azt az egyszerű és elemi mérgelődést érezte, amit gyerekek tapasztalnak, ha egy erősebb fiú elveszi a vajas kenyeret. Látva a nő remegését, hirtelen úgy jött, hogy mérgesen kiöltse nyelvét az oroszlánvadászra, és hangosan kihirdesse, igenis, a sárga hajú nő magától eljött hozzám, és az enyém volt, maga pedig egy oktalan és bornírt barom, akárhány embert lőtt már agyon párbajban, maga szarvasmarha. De mindezeket nem tette, szépen egyedül elment sétálni, sétált a Dunaparton és ellágyult. Bolond fejével egyszerre rájött, hogy milyen jó egyedül sétálni. A munkások zsákokat vittek, a lánchíd halkan remegett az ében, és a lánchíd közepén egy pillér fölött, váratlanul, remegő izgalomban és még félénk ujjongással találkozott lelkével a téma. Először csak halvány körvonalait látta meg, túl a Jánoshegy sötét rajzában, aztán döbbenve, elálló szívveréssel ismerte meg a gondolat kemény magvát, melyet e hangulat ködösen emelt ki a mélyből. Mire lefeküdt, az egész dráma fel volt építve, felvonásokkal együtt. Másnap aztán megtette azt a szépen fogalmazott és hihetetlenül lovagias nyilatkozatot a segédek előtt, hogy így meg úgy, ő nagyságát mindig tisztelte, igényt nem támasztott rá soha, és szívesen verekszik érte, de kijelenti egyúttal, hogy az oroszlánvadász felháborodását maga is jóhiszeműnek és tévesnek vár, de jogosnak tartja. Ezután következett az oroszlánvadász heves bocsánatkérése, és az író körül csend lett. Lehet, hogy mások is sejtették, ő maga biztosan tudta, hogy egyszerűen gyáva volt, és félt a haláltól. Valószínű, hogy a nő is így tekintette az elintézést, kitűnő nemi ösztönével megszimatolta, nem tért vissza titokban sem, és az író jól tudta, hogy megveti, mert nem akart meghalni érte. És csodálatos, erre a megismerésre, bár a nőnek igaza volt, az írót valami nagy nyugalom fogta el. Kissé csodálkozva, de könnyedén megállapította magáról, hogy tehát ő gyáva, és így nem érdemel nőt. Ezekben a napokban saját magáról bizonyos objektív közönnyel gondolkodott, lírai élete nem érdekelte. Egész lelkét és minden képzeletét a téma rabolta magának, önkívületben élt. Lázas kezei sebesen és nyugtalanul babráltak a mese nehéz anyagában, utcán, éjfélben, az ágyban hirtelen jött rá, felugrott, szobájába futott, egy szót, egy mondatot írt le, egy színt rakott fel idegesen. Így alakult a dráma, keze lába lassan, simán, kemény és nyugodt formákban bújt elő a kusza és zavaros anyagból. Egyik szál szülte, húzta másikat, egyetlen szál összefogott mindent, s a kacskaringós vonalaiban sejemgubót gömbölyített lassanként az író feje köré. A gubó egyre sűrűbb és nehezebb lett, de ő fogta a szálat, nem engedte ki a kezéből, mert újra kell kezdeni, ha egyetlen ponton elszakad. Egy nap lelkendezve futott fel a szobába. Egy képet látott meg útközben, emlékei közt kutatva újabb színekért egy jellemző és éles vonást, mely alkalmas volt, hogy a dráma gondolatát plasztikusan, keményen hozza a háttérből. Három óra alatt gyors, lelkendező szavakban írta meg ezt a jelenetet. Az író önmaga áll a hídon, szemben a lemenő nappal. Egy embert húznak ki a vízből. Megjelenik az asszony. Most ama kegyetlen és borzongató párbeszéd következik, kiderül, honnan jött az asszony és hogyan. És mindenek dacára, az elszéledelő tömeg után együtt mennek el, sírva és remegve egymástól a művész lakására, és kiderül, hogyan lett akkor is először az övé. Letette a tollat, felugrott, levegő után kapott. izgatottan szaladgált percekig. Most megérezte, a dráma túl van legmagasabb pontján, ahová eddig ember fölötti erővel feszítette, most nyugodt, csendes dekrescendó következik, hogy aztán egy ködös akkordba merüljön, és halljon el a gondolat. Nagyot sóhajtott, boldog volt. Még egyszer elolvasta a kéziratot. Ekkor éles, metsző szúrás érte agyát, mint valami rémes, nyikorgó és hasogató hang egy zenemű harmóniáján keresztül. Valaki beverte az ablakot a hangversenyteremben. Még egyszer belenézett a kéziratba. Igen, ez így van, nem tévedett. Ha ezt a jelenetet eljátszák a színpadon, ebből az oroszlánvadász megtudja, hogy a sárgahajú nő az ő kedvese volt. Nem lehet másképp, határozott dolgok vannak itt, határozott utalások, amiket csak ők hárman ismernek, és amiket ő csak akkor ismerhet, ha... Az író lehajtotta a fejét a papírra, és fáradtság fogta el. Még sokáig ült ott az asztalnál, és nagy sivárság és üresség ült vele szemben, a szoba túlsó felében. Lefeküdt, és fáradtan határozta el, hogy majd másnap majd átdolgozza a jelenetet. És másnap átdolgozta. Szavakat húzott ki, mondatokat változtatott, de nem bírta elolvasni az egészet, felében lecsapta a papírt, értelmetlen és ostoba volt az egész. 2 hónapig nem foglalkozott a drámával. Eljárt megint a kávéházakba, kisétált, éjszaka barátaival mulatott, elment a tengerpartra, nőkkel barátkozott meg, inni kezdett, és egyszer megdöbbenve vette észre, hogy lelkileg úgy viselkedik, mint a csalódott szerelmes, akinek bánata van. Egy este aztán megnyugodott és kibékült. Ez a tengerparton történt, egyedül maradt a tiszta vizekkel. Az író ekkor a halára gondolt, végtelenül boldogan és világosan. Most halljuk még egyszer egészen, mondta képzeletnek határozottan, és a tengerpart csöndjében végig gondolt a darabját. Azon az éjszakán még vonatra ült és hazatért. A premier tumultusában nagyon nyugodt volt már és előkelő. Az újságírókkal mosolygó fölénnyel beszélt. Igen, mondta az újságíróknak, nekem is nagyon tetszik, bizonyosan a legjobb darabom. Egészen kerek és becsületes, igen, uraim. Magában lázas, kusza, hóbortos jelzőket tudott volna mondani csak. Egész élete úgy feküdt előtte, mint egy távoli álom. De külsőleg tökéletesen csinálta. Legszebb frakja ruganyosan feszült meg derekán, gomjukában vörös azalea égett. Az utolsó felvonás végén jelent csak meg, addig otthon ült és nyugodt tiszta szavakban írta meg irodalmi végrendeletét. A mámoros, füllett tapsiharban fehéren, alka körül gúnyos és mégis szelíd mosolyjal bukott fel, egy pillantással végignézett a páholysoron, és nyugodtan bólintott magában, mikor szeme az oroszlánvadász elborult, megvadult tekintetét érte. Meleg himnuszokat zengenek róla fiatal ábrándos írók, hogy milyen férfias a nemes fölénnyel halt meg. De a kaszinó ifjú tisztje is kellett, hogy egy elismerő biccentéssel tisztelegjenek az író férfias és abszolút fair magatartásának. Úgy viselkedett, mint egy katonatiszt, mondta valaki kisé racsolva. Készült a halára, végrendelet volt a zsebében, és emellett minden mozdulatára ügyelt. 2-szer lemondott a lövés jogáról, mosolygott, és egyik segédjéhez fordulva szegény szarvasmarhának nevezte az oroszlánvadászt. Az oroszlánvadász felhördült a tűtől, és akkor célzott olyan jól. Mikor mellében érezte a golyót, az író legyintett, ő maga mondta meg az odafutó orvosnak, hogy halálosan találták. Úgy halt meg, mint a középkori lovag, aki Palesztinába megy, egy szál karddal a kezében, és szívében néhány frázissal.